a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont folyamatos tájékoztatást ad Ferenc pápa állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek. A péntek délutáni hörgőgörcs óta nem jelentkezett újabb roham, klinikai állapota stabil. A légzésfizioterápia során a nem invazív gépi lélegeztetést és a hosszú ideig tartó, nagy áramlású oxigénpótlást felváltva kapja, a kezelésre jól reagál. A Szent Atya láztalan és nem tapasztalható nála gyulladásos folyamat. Vérkeringése továbbra is stabil. Ferenc pápa evett és rendszeresen részt vett a légzési fizioterápiás kezelésen, mindvégig aktívan közreműködve. Arra kérjük kedves hallgatóinkat, hogy továbbra is imádkozzunk a Szent Atyáért. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kifogásolhatónak találta az Ozempic minőségét, így felfüggesztette a gyógyszer forgalmazását, olvasható a Gyógyszerészeti Központ oldalán. A gyógyszer körül már többször is felmerültek aggályok, főként a piacot meghódító hamisítványok miatt, amelyek súlyos egészségügyi kockázatokkal járhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatója szerint a felfüggesztést az Európai Gyorsriasztási Rendszeren keresztül beérkezett értesítés alapján rendelték el. Közel 400 millió forintból újul meg a Felsőtárkányi Kisvasút. Ebben a fejlesztésben a vasúti pálya felújítása és részleges akadálymentesítése valósul meg. A fejlesztés során nagy hangsúlyt fektetnek az online marketingre, és különféle digitális megoldások is elérhetővé válnak a turisták számára. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósulhat meg, összesen 383 millió 700 ezer forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatásból. A projekt fő célja az országos viszonylatban is meghatározó jelentőségű Felsőtárkányi Kisvasút vonzerejének és funkcionalitásának növelése, amely magában foglalja a turisztikai potenciál kihasználtságának növelését, a közlekedési szolgáltatások fejlesztését, valamint a meglévő természeti értékek, a BÜK értékeinek fenntartható, aktív turisztikai hasznosítását. Népszerű a NAV mobil alkalmazás, adta hírül az Eger TV. Már meghaladta az 1 millió letöltést a Nemzeti Adó és Vámhivatal okostelefonos alkalmazása a NAV mobil. A szoftveren be lehet fizetni a gépjárműadót, le lehet kérdezni az adószámlát, illetve ellenőrizni lehet a foglalkoztatási adatokat. Rekordszámú kérelmet nyújtottak be az oktatási hivatalhoz az iskola kezdés halasztására, írja a Népszava. Több mint 24 ezeren szeretnék, ha gyermekük még egy évet óvodában maradhatna. A 2020-as szigorítás óta folyamatosan emelkedik a beadott kérelmek száma. A Népszava cikkéből az is kiderül, az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, a kérelmek több mint 90%-át rendszerint elfogadják. Elérte a zsugorodás a mosószereket, illetve öblítőket. A Procter & Gamble Hungary több tucat Ariel mosószer, kapszula és gél, valamint öblítő méretének csökkenéséről tett bejelentést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak, írja a Portfólió. A zsugorodó termékekről azért értesülhetünk, mert a kormány kötelezővé tette ennek a gyakorlatnak a bejelentését a hatóságok felé. Ez minden olyan előre csomagolt termékre vonatkozik, amelyet 2020. január 1-e és 2023. július 1-e között forgalmaztak, és amely megtalálható az 1 milliárd forint árbevételt meghaladó üzletek polcain. A hatóság az árakról nem ad ki információt, így nem tudható, hogy az egyes termékek ára egységnyi méretre vetítve hogyan változott. A kormány célja ezzel az intézkedéssel az, hogy a burkolt áremelést megelőzze, vagyis a vevő észrevegye, ha az általa megszokott termék mérete néhány százalékkal összemegy. A termékek listája már a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán érhető el, korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tette közzé. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhők felszakadását követően döntően felhőtlen lesz az éjszaka. Északkeleten lehet néhol több felhő, csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája... Ahogy az első századok keresztényei látták Péter apostol sírját és annak környékét. Pater Vértes Ajai László jubileumi írása Szent Péter apostol sírjáról, amely a Rómába zarándokló keresztények legfőbb úticélja volt és maradt napjainkig. Ahogy az első századok keresztényei látták Péter sírját. Mert hiszen a vidére Petrum Pétert látni egy ősi keresztény óhaj, mégsem kíváncsiság, hanem a lélek benső igénye, amely a századok során egyé vált a Péter sírjához zaránduklással. Eredeti formájában Pál apostol Galatákhoz írt levele bevezetőjében olvassuk, de inde post annos tres ascendit Hierosolimam videre Petrum et manzi apud eum diebus quindecim. Vagyis, majd 3 évvel később felmentem Jeruzsálembe, hogy lássam Pétert, és nála maradtam 15 napig. Saul damaszkuszi megtérése után 3 évre visszavonul Arábiába, ahol megtérése elmélyül, majd fölmegy Kéfás Péterhez, hogy lássa őt. A népek apostola, amikor saját megtéréséről beszél, minden más szempontot meghaladóan említi, hogy Eiden ton Kyrion látta az Urat, a föltámadott Jézust. Ez az az alapvető esemény, amely egész életét döntően meghatározza, azért követi az Urat, mert látta őt. Ez a látni vidére élmény az alapja Jeruzsálembe utazásának is, hogy lássa Pétert. Ahogy a levelében írja Kéfást, miként Jézus nevezte Simont, Jónás fiát, immár Szikla hivatalában. Nála maradt 15 napig. Miről is beszéltek volna, ha nem a názareti Jézus esetéről? Pál apostol a Péterlátás esetében egy egészen különleges szót használ, amely a historeu ige. Jelentése, megismerkedni valakivel, találkozni valakivel, de még pontosabban helyszíni szemle alapján szerezni személyes tapasztalatot valamiről, valakiről. Nos, ez pontosan illik a találkozásukra, másfelől pedig nagyon hasonlít a teóreu, rokon igéhez. Ez pedig Péter apostol figyelmes látása, ahogy húsvét hajnalán a nyitott sírba lépve körülnézett, alaposan megvizsgált mindent, míg János, aki mintha gyorsabban futott és előtte ért oda, de mégis kint várt, hogy Kéfás tegyen meg a hivatalos helyszíni szemlét. Már is helyben vagyunk, éppen egy sírnál, ahová Mária Magdolna híradása után, üres a sír, oda látogatnak az apostolok. Az újszövetségi szentírás Jézus temetésén túl szól még Keresztelő János és István diákonus temetéséről. Az előfutárról, miután Heródes lefejeztette, Máté evangélista írja, tanítványai akkor eljöttek, elvitték a testét és eltemették. Aztán elmentek, és hírül vitték Jézusnak. A hír hallatára Jézus bárkába szállt, és egy magányos helyre ment, hogy egyedül legyen. Krisztus első vértanúja István diákonus, akit az uráról szóló tanúságtétele után halálra köveztek. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, azon a napon nagy üldözést tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. Az apostolok kivételével valamennyien szétszélettek Júdea és Szamária tárékára. Istvánnak pedig istenfélő emberek megadták a víztisztességet, és igen megsiratták. A keresztelő még Jézus életében lett tanúságtevője, István diákonus nem sokkal utána. Eltemették őket, megkapták a víztisztességet. És Péter? A mester halála és föltámadása után Péter apostol, követvén a missziós parancsot, a föld határa felé indult, hogy Krisztust hirdesse. Rómába érkezett, ahol a város Krisztus követőit fogta egybe, és éppen, mert ismert volt Krisztustól rendelt vezető szerepe és jelentősége, amikor bő 30 évvel Krisztus halála és feltámadása után Néró császár alatt kirobbant a keresztény üldözés, őt fogták el, és végezték ki, mint legfőbb bűnbakot. Ezek után nyilvánvaló, hogyha a keresztelőt és István diákonus kivégzésük után az övéik eltemethették, minden bizonnyal ezt tették Péter apostol testével is. Tisztességgel eltemették a római keresztények. Ezt csak úgy megtehették? Kérdezek közbe. Van egy korabeli törvény és egy hozzá kapcsolódó hiedelem, amely mindezt érthetővé teszi. A római jog szerint bármely elítélt személy kivégzésével, törvényszabta halálával, az exekúcióval valójában helyreáll a jogrend, mert a bűnös elnyerte büntetését, és ezért a holtteste már nem szenvedhet további büntetést. Ellenkező esetben a korabeli hitfelfogás szerint az elhunyt és a testében meggyalázott vagy éppen csak el nem temetett személyek további élő lelkei, amit a kortársak géniuszoknak neveztek, nyugtalanul vergődnek, még nem a görög-római mitológiában szereplő gyötrő szellemek, az erinnyüszök, latinul a fúriák, jönnek a segítségükre, hogy a jogrendet vagy a természet törvényt helyreállítsák, de addig is a felelősöket életfutillan gyötrik. Úgy látszik, ez a közmeggyőződés abban a korban hatékonynak bizonyult. Péter apostolt a hagyomány szerint a városon kívül, a Tiberisen túl, az Ager Vatikánuson, a vatikáni domb oldalában épített Gaius Nero féle cirkuszban végezte ki a közepére épített Egyiptomból hozott obeliszk tövénél, Krisztus után 64-ben vagy 68-ban. Először is a területről szóljunk. A városon kívül vagyunk, amely eredetileg etruszk föld volt. Erre utal maga a név Vatikánusz is, amely Vatika vagy Vatikum formában jóslást vagy jövendőlést jelenthetett. A rómaiak Krisztus előtt a 4. századtól kezdve fokozatosan meghódították Etrúriát, amely lassan romanizálódni kezdett, bár főként kulturálisan lényeges hatást gyakorolt a rómaiakra. A Tiberisen túli terület tehát megőrizte ősi etruszk nevét, amit aztán az egyház tett örökletessé mindmáig. Az Ager Vatikánusz valójában akkor elhanyagolt és rossz hírű terület volt, egymástól távol és szétszórtan álló gazdasági épületekkel, pagány templomokkal és séremlékekkel. Szőlők műveltek ugyan rajta, de Marciális egyik epigrammája szerint az olyan savanyú volt, hogy inkább az ellenségüknek szánták. Igazában csak a császárkorban kezdték bonifikálni, termővé és lakhatóvá tenni, miután az idősebb Agrippina, Caligula császár anyja és Néró nagyanyja tulajdona lett. Ő pedig a Tiberisszel jobb oldal párhuzamosan emelkedő Janikulusz egy északi rejtőjén, éppen az Ager Vatikánusszal szemben pompás kerteket emelt. Fia és unokája, Caligula és Néró, ezért is kezdtettek hozzá a Vatikán föld déli lapos részén egy 300 méter hosszú nagy cirkusz építéséhez. A folyótól nyugatra fekvő és immár elegáns új városrész megközelítéséhez persze híd is kellett. Mint hogy az angyalhíd őse, a Pons Aelius, akkor még nem állott, ezért éppen Néró császár gondoskodott arról, hogy hidat verjen a város és a Vatikán közt. Ez a Pons Néronianus, amelyet talán már az előtt Caligula császár kezdett építetni, tette lehetővé, hogy nagyobb kerülő nélkül átjuthattak a rómaiak a túloldalra. Amikor Rómát Néró alatt tűzvész pusztította, leégett a Circus Maximus, és a színházi, cirkuszi események rendezésére alkalmas többi hely is megrongálódott. Egyedül a városon kívül, a Tiberis parton túl, a Vatikán dob alján emelt Gaius Néró féle cirkusz maradt éppen. Ezért rendezte ott a szörnyű cirkuszi játékot Néró császár, amelynek építését egyébként is ő fejezte be, ezért kettős nevű a cirkusz. Közvetlen irodalmi forrása nincs Péter eltemetésének, bár a keresztények igen nagy számú ingens multitudo kivégzéséről a kortárs római szerzők így Tacitus és Svetonius is beszámolnak. De hogyan is temetkeztek az első keresztények? Ahogyan az urat eltemették, ez pedig János apostol a szeretett tanítvány szemtanúként elmondja nekünk. Arimateai József, aki a zsidóktól való félelmében csak titokban volt Jézus tanítványa, kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte, mire az elment és levette a testet. Oda jött Nikodémus is, aki annak idején éjszaka ment Jézushoz és hozott mintegy 100 font mirha és állói keveréket. Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sírbolt, amelyben még senkit sem temettek. Mivel a sír közel volt, a zsidó készületi napja miatt oda helyezték Jézust. Mint hogy a közeli szombat előestéje miatt sietnia kellett, ezért csak megkenték a testét és lepélbe göngyölték. Az asszonyok harmadnap hajnalban éppen ezért is sietnek a sírhoz a kenetekkel, hogy a septiben végzett szertartást rendesen befejezzék. Jézustól azonban közbe jött a feltámadás. Pedig hiányzott egy fontos mozzanat, mégpedig a holttest rituális lemosása. Azt követte a megkenés, végül pedig a lepélbe burkolás. Mint hogy a kora keresztények kezdettől fogva a hitüket megalapozó feltámadásban hittek, ez csak tovább erősítette a zsidóktól örökölt temetkezési szokásukat, az egyszerű elföldelést, latinul inhumálást. Nem ismerjük a síremlék pontos formáját, de biztosan valamilyen maradandó kő vagy égetett cserép fette a sírt, amit megjelöltek az elhunyt nevével. Péter, a római keresztény közösség alapítója és vezetője, akit az Úr egész népe fölé rendelt, rendkívüli tiszteletnek örvendett életében, és ez még inkább megmaradt halálig menő tanúságtétele után. Hová is temették? Akkor még nem voltak katakombák, sem kialakult keresztény temetőhely. Úgy és oda temették el Pétert, ahova maguk a rómaiak is temetkeztek. Először a 12 táblás törvény ősi rendelete értelmében szükségképpen a városon kívül és rendszerint a városból kivezető konzuli utak mentén. A kelet-nyugat irányba fekvő Néru cirkusz fölött északra húzódott egy út, a Via Cornelia, amely éppen a cirkusz közepén álló obelisztáján emelkedni kezdett. Mintegy 40-50 méterre az emelkedő közepén vettek telket, vélhetőleg Péter apostol római presbitertársai, és az említett módon helyezték le az episzkopuszt a sírba. Mint a törvény nem tiltotta, a keresztények gyakorta kiártak oda, hogy Péter sírjánál imádkozzanak, és ha volt erre lehetőségük, megtörjék az eukarisztikus áldozati ima kenyerét. Az első írásos emléket Eusébios egyház története mondja el egy bizonyos római Gaius nevű presbiterről, aki Zephyrinos római püspök pápa idejében élt. A Proklosszal, a frügiai szekta vezetőivel vitázó iratában azt mondja ezekről a helyekről, ahová Péter és Pál apostolok szent holttesteit tették. Meg tudom mutatni az apostolok győzelmi jelvényeit, trópaja trófeáit. Ha kedvet tartja, hogy elmenj a Vatikánuszra, vagy az Osztiai útra, megtalálod majd azoknak a férfiaknak a győzelmi jelvényeit, akik ezt a római egyházat alapították. A szöveg azért is fontos, mert jelzi, hogy a második század második felében Rómában köztudott volt a két alapító apostol sírhelye. Ez a Gaius presbiter aztán Péter sírja fölé kisebb síremléket emelt, amelyet az időközben az esővíz elvezetésére szolgáló támfalnak épített. egymás fölött két falba vájt fülkét tavértinlappal választott el, amelyet elől két márványoszlop tartott, alul pedig márványlap alatt húzódott Péter egyszerű földsírja. A harmadik század elején e síremléket jobbról egy vörös vakulatú fallal erősítették meg. Ennek külső feléhez fértek hozzá a harmadik század ide zarándokló keresztényei, immár messzi országokból is, és a vakolatba belevésték hitvallásukat. Ezeket a graffiti karcolatokat fejtette meg Margarita Guarducci, görög-latin epigráfus professzorasszony, miután az 1940-49 és 1953-57-es ásatások során föltárták az eredeti helyszínt, Péter apostol sírját, és a később az oda vezető út mentén a 130 és 300 közt épített vatikáni sírvároskát, a máig látható nekropoliszt. Egy tenyérnyi darab vakulatra görögül írta egy zarándok mély meggyőződéssel Petr Eni, vagyis Petros Eni. Péterben van, tudnélik a sírboltban. Több ezer kisebb-nagyobb karcolat keresztezi itt egymást, épp elég volt a tudós asszonynak megfejteni a titkukat. Legtöbbször a krisztogram olvasható, Krisztus görög nevének első két betűje, a ki és a ró, mégpedig egymást fedve, ami annak latin olvasatában X-et és P-t jelentett. Így azonban egyszerűen csak hitvallás. A karcoló hitvalló hisz Jézus Krisztusban. Egyúttal pedig közvetett módon Péter tanúságtételét kapcsolja Krisztuséhoz. Krisztusban győző Péter ehelyt, ezért is nevezték a sírt tropajonnak, trófiának, győzelmi jelnek. Nagyon sok elhunyt hittestvérük keresztnevét írják a falba, és így ajánlják a még élők elhunyt szeretteiket Péter apostol közben járásába. Természetesen feltűnik Péter neve is, hiszen a görög ró egyúttal latin P, így a Krisztus rövidítésben benne van Péter. Igaz, ez a hitben, Péter élete és halála az ő urában van, de igaz ez a szorosan vett földi, humuszos valóságban, hiszen Péter teste benne van a sírban. A nagy P betű, vagy a P-E betűk egymás mellett nem csak az első apostol nevét jelölik, hanem a P betű alsó szárára lecsúsztatott E betű egyúttal a hivatalára is utal, mint hogy az éppen egy kulcsot formál. Végül pedig feltűnik Mária, Jézus anyja neve is, nagy M, vagy M-A rövidítésben. Az eredmény nagyon meglepő, mert ezek a karcolatok még azelőtt születtek, hogy Konstantin császár erre az egész ókeresztény sír együttesre a tisztelet jegyében változtatás nélkül megépítette volna az eredeti öthajós nagy bazilikát mértani pontossággal Péter apostol sírja fölött. Az apostol fejedelem sírjánál írásbeli hitvallást tevő zarándokok mindenek előtt Krisztus hitüket fejezték ki, de egyúttal annak Petrínus és Máriánus jellegét is hangsúlyozták, mégpedig azt, hogy a megváltóban való hit lényegileg kötődik az Úr első apostolához és ahhoz az asszonyhoz is, aki világra szülte őt. Hogy akkor végül is mit láttak az első 300 keresztényei? A Néróféle hidat. Aztán messziről a 28 méter magas obeliszket, majd a második század feléig a cirkuszt is, ami aztán lassan pusztulni kezdett. Ellenben a második században láthatták az egymás mellé épített mauzóleumokat, amelyeket libertinusok, azaz felszabadított és meggazdagodott rabszolgák családjai és egyéb jómódú római középosztálybeli családok építettek rokonaiknak és maguknak. Mindezt láthatták, de tovább menvén végre megérkeztek Péter sírjához, ahová a galileai halászt temették. Tudták és olvasták is Jézus prófétai szavait a János evangélium végéről: bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, magad övezted fel magadat, és odamentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted kezedet, és más övesz fel téged, aztán odavisz, ahová nem akarod. E szavakkal jelezte, hogy milyen halálra fogja megdicsőíteni Istent. A tanúságtétel nyomán pedig már nekik a látnivaló sem volt fontos, hanem a hálatelt ima. Köszönöm, Uram, Pétert és a mi hitünket. Páter vértes ajai László jubileumi írását hallották Szent Péter apostol sírjáról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, vértes ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, átlak én, Jézus, te vagy a fény.
fény a szívemben, te vagy a minden mindenben, te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel. A jelenléted forrás, ha veled vagyok, nem kell már más, tested és a véred táplál. Élő Jézus, szent vagy, Uram, szent vagy, mindenfele szent, szent vagy, leborulva áldlak téged. Élő forrásom lettél, folyó víz mellé ültettél, hangodat hallom, látlak én, Jézus. Te vagy a fény a szívemben, te vagy a minden, a szent, a győztes Úr, Emmanuel. Te vagy a szent, a győztes Úr, Emmanuel.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, zavaros világban élünk. Sok jel mutat arra, hogy az emberiség jelentős része elveszítette stabil kapaszkodóit, vagy nem is elveszítette, önként engedte el valami bizonytalan reményében. Nincsenek egyezményes alapvetések, közös értékek, az egyén személyes érdeke kerül előtérbe, és ezzel egyre jobban elszigeteli magát a másik embertől és a valóságtól egyaránt. Az elhatalmasodó egoizmussal párhuzamosan egy olyan öntudat is kialakul, amely ellehetetleníti, hogy sok témában párbeszéd vagy értelmes diskurzus alakuljon ki, és ez fokozódik a megjelenő harsánysággal, erőszakkal. Nap mint nap tapasztalhatjuk az utcán járva, a közlekedésben, az ügyintézés során a türelmetlenséget, a tiszteletlenséget és az agressziót. Saját magunk tesszük tönkre ezzel a saját napjainkat, vagy akár egész életünket. Érdemes lenne néha lassítani egy kicsit, elgondolkodni vagy rácsodálkozni dolgokra. A téli bezártság lassan oldódik, apró jelei mutatkoznak a természet ébredésének, és ez lehetőséget ad arra, hogy mi magunk is megnyíljunk, a szó szoros és képletes értelmében friss levegőt vegyünk, s hagyjuk, hogy átjárjon bennünket valamiféle új erő. Március 5-e hanvazó szerda. Elkezdődik a nagy böjt, amely 40 napon át emlékeztet bennünket Jézus pusztában töltött 40 napjára, vagy akár a választott nép 40 éves vándorlására, és ezzel együtt tudatosítja, hogy Istennek szándéka van velünk. A remény szentévében a várakozás jelentősége még inkább felértékelődhet. Mi ugyanis abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy pontról pontra ismerhetjük az üdvtörténetet, és tudjuk, hogy a csekély nélkülözés az örök élet felé vezető út része. Türelmetlenebbek vagyunk, és ezért talán ez a 40 napos, kisebb súlyú lemondásokkal járó időszak is megviselhet bennünket. Mennyire hozzászoktunk a jóhoz, a kényelemhez. És ha az elvárt komfortot nem tapasztaljuk, azonnal felcsattanunk, méltatlankodunk. És ez bizony, ne is tagadjuk, a bűn meleg ágya. Megsértjük embertársainkat, mérgezzük a levegőt, és ezzel saját magunkat is. Minden évben adódik a kérdés, hogyan éljem meg a böjtöt, mit tegyek másképpen, hogyan lesz ez az időszak a szó lelki értelmében különleges, épülésemre szolgáló. Ismerjük az egyház előírásait, melyek a korábban elvárt böjti fegyelemhez képest szinte jelképesnek tűnnek. Talán éppen ezért a külsőségek mellett belül is kellene valaminek történnie. Ez fontosabb, mint a húshagyás. Le tudom-e vetkőzni valamilyen rossz szokásomat? Tudok-e szeretetteljesebben viszonyulni másokhoz? Az interneten a keresőbe beírom a böjt szót, a találatok túlnyomó része valamiféle tisztítókúrát, fogyást ígérő receptúrát, méregtelenítő csodaszereket ad. Nos, e szavakban is meg lehet találni a böjt lényegét, hiszen a tisztítókúra a testi megtisztulás mellett miért ne jelenthetné azt, hogy a lelkünket is megtisztítjuk, felfrissítjük? Miért ne fogyaszthatnánk le a bűneink súlyát, a rosszra hajló természetünk feleslegét? Miért ne méregtelenníthetnénk szokásainkat, gondolatainkat? Mennyi időt pazarolunk hiába való dolgokra, és megyünk el valóban fontos dolgok mellett? A böjt nem a kötelező szomorúság elrendelt ideje, hiszen éppen egy csodálatos öröm felé vezet bennünket a megváltás irányába. Mégis valóban elszomorodhatunk, ha szembesülünk saját jól megszokott, hűséges bűneinkkel, rossz berögződéseinkkel, önzésünkkel, melyek indaként tekerednek ránk és húznak le a mélybe, a sötétbe. A böjt idején az alamizsna a jótékonyság felszabadító élményét adja, persze máskor is fontos, hogy észrevegyük nélkülöző embertársainkat. Lelkünk karbantartásához, formába hozásához ugyancsak elengedhetetlen az imádság. Ne feledjük, hogy az imádság beszélgetés atyánkkal, az Istennel. Képzeljük el csak saját életünkben, milyen lenne, ha nem beszélnénk szüleinkkel. Sajnos látni sok ilyen félresiklott helyzetet, mely sok szenvedést okoz valamilyen veszekedés vagy félreértés miatt. Istennel nem lehet összeveszni, pörölni lehet vele, de mint jóságos atya megbocsájt nekünk, talpra állít és magához ölel.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Oh,
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája, az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban az óvodások iskola kezdéséről beszélgett Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal az adás szerkesztője Berecz Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Mai műsorunkban ezúttal a női ideálról beszélgett dr. Pankucsi Márta jogász szociológussal az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Közelkép című portréműsorunk. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal dr. Karosi Tamás egyetemi docenssel, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályának osztályvezető főorvosával a halláscsökkenésről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Vaszinger Jenő, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Napbúcsúztató.
Így panaszkodott Sion, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. De megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? S még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad, olvasom Izajás próféta könyvében. Hetek óta nem megy a munka. Ez a legnehezebb állapot, üres feszültség. Nincs rá vigasz. Hiába tudom, hogy az imádkozó ember is megtapasztalja a hit éjszakáját, a sivatagot. Mégis kétségbe ejt, hogy a leírt sorok üres füzérként száradnak el a tollam alatt. De hát a sivatag? Hány szemlélődő merített éppen a sivatagból örök életet és reményt? Talán épp ez a lelki szárasság a kegyelem pillanata? Fontos, hogy ne tévedjek el a külső tényezők latolgatásában. Mindenért egyedül én vagyok felelős. Amíg ezt tudom, mindig lehetséges, hogy enni és inni kapok. Légy hű, mint halálig, és életet adok neked győzelmi koszorúul. Istenem, add, hogy ne a sivatagtól, az éhezéstől és az éjszakától féljek, hanem a tükörben megterített asztaltól. Igen, a jól lakás, az önteltség és az önelégültség veszélyes káprázatától.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki